Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket Bőti evangelizációs istentiszteleti sorozatunknak ma esti alkalmán, és külön megtisztelő szeretettel köszöntöm Petró Emőke kalocsai lelkipásztort, aki ma este az igehirdetés szolgálatát végzi közöttünk. Isten áldását kérjük az ő szolgálatára. Kezdjük ezt az alkalmat Zsoltár énekléssel, ahogyan minden este is, este így ma is a 77. Zsoltárunkat énekeljük.
A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Atya Istentől, aki teremtette a mennyet és a földet. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás illet meg téged most, amikor megszólítunk és hozzád fordulunk, Istenünk. Te vagy a megszólítható Isten, aki sosem küldesz el minket, hanem szeretettel lehajolsz hozzánk, és meghallgatod a mi esetlen szavainkat. Köszönjük, Istenünk, hogy elhoztál ma este ide, hogy meghalljuk, mit üzensz nekünk. Hogy a heti munka elvégeztével fáradtságunkat elvedd, és lelkünket felfrissítsd. Jézus Krisztus, te vagy az élő víz, az éltető forrás, aki megeleveníteti a mi szomjas lelkünket. A böjt még csak most kezdődik, s mi már most az elején is csüggettek és fáradtak vagyunk. Segíts nekünk, hogy böjtünk olyan legyen, ami új erőt ad. Adj nekünk ehhez türelmet, erőt, álhatatosságot. Áldj meg most minket értelmet adó szent lelkeddel, hogy még jobban megértsük, mi a te akaratod, miért is böjtölünk és hogyan is böjtöljünk. Szentlélek Isten, védj körül minket, járj át, lakozz most bennünk, töltsd be szívünket. Ámen. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján üzenetét, a Szentlélek segítségét kérve és várva hirdetni kívánom közöttetek, írva található Márk evangéliuma második részében, a 18. verstől a 20. versig eképpen. János tanítványai és a farizeusok tartották a böjtöt. Oda mentek Jézushoz, és így szóltak hozzá, miért böjtölnek János tanítványai és a farizeusok tanítványai, a te tanítványait pedig miért nem böjtölnek? Jézus ezt mondta nekik. Vajon böjtölhet-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Addig, amíg velük van a vőlegény, nem böjtölhetnek. De eljön az a nap, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor azon a napon böjtölni fognak. Eddig Istennek írott igéje, az ő szent lelke tegye áldottá bennünk az ő igéjét, foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, ha böjtre gondolunk, általában nem valami örömteli időszak jut eszünkbe, hanem sokkal inkább annak nehézségei, lemondás, szenvedés, feladás, áldozat. Eszünkbe jut saját gyengeségünk is, nem nekem való, én már próbáltam, túl hosszú, mindig elterveztem, aztán mégsem úgy sikerült. A napi elmélyülést, az önvizsgálatot már végképp nem tudja a mai ember bepréselni az időbeosztásába. Ma este én szeretném a mai igénk alapján nektek az örömteli böjtöt hirdetni. Hirdetni azt, hogy a böjtre lehet másképpen is gondolni, és kell is egészen másképp gondolni, hiszen Jézus is így tett. Keresztelő János és az ő tanítványai és a farizeusok is böjtöltek. Keresztelő János tanítványai, a farizeusok és a farizeusok egy kérdést tesznek fel Jézusnak a böjtel kapcsolatban. Miért nem böjtöltök? Érdekes az, hogy mikor teszik fel ezt a kérdést? Néhány nappal azelőtt Jézus meggyógyított egy bénát, és azt mondta neki, megbocsáttattak a te bűneid. Jézusnak már ez a mondata megbotránkozást keltett az írástudók között, hiszen a bűnöket csakis Istennek van hatalma megbocsátani. A következő történetben pedig Lévi házában Jézus együtt volt és együtt evett a bűnösökkel és a vámszedőkkel. Újabb megdöbbentő és megbotránkoztató eset volt ez a farizeusok számára. Jézus mind a két alkalommal megválaszol az őt érintő kritikára. Mi könnyebb azt mondani, hogy megbocsátattak a bűneid, vagy azt, kelj fel, vedd az ágyadat és járj. Majd Lévi házában Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. Jézusnak mind a két válaszában benne van, itt valami egészen más történik, mint ami eddig volt. Jézus más, mint akinek őt elképzelték az emberek, kivált képpen a farizeusok. Jézus rendkívüli isteni hatalmáról tesz bizonyságot, és megmutatja a bűnös ember iránti szeretetét. Ez érthetetlen, felfoghatatlan, megbotránkoztató a farizeusok számára, és érzik ők, hogy ez tükör is az ő számukra, miközben Jézus lehajol és megszánja a bűnösöket, ők maguk megvetik őket. Jézus jósága úgy tűnik zavaró és megszégyenítő is a számukra. Márpedig Jézus nem szégyenítheti meg őket. Ezért hát bele kell kötni valamibe, fogást kell rajta találni, meg kell találni azt, hol bukik meg Jézus és az ő tanítása. Tehát miután kétségbe vonták, hogy Jézus megbocsáthatja a bűnöket, miután megvádolták és kritizálták a bűnösökhöz való lehajlását, most egy újabb kritikával élnek. Eddig az volt a gond, hogy a bűnösökkel együtt evett, most az az újabb gond, hogy egyáltalán eszik. Miért nem böjtölnek Jézus tanítványai? Egyértelmű, hogy a farizeusok szerint kellene. És ebben a kérdésben valahogy még keresztelő János tanítványaival is sikerült egyetérteniük. A motivációjuk persze más, mint János tanítványaié, akik valószínűleg csak nem értették, miért nem böjtölnek Jézus tanítványai. Ugyanis ők böjtöltek. Életükre, mindennapjaikra jellemző volt a bűnbánat. Keresztelő János is ezt hirdette, ezt prédikálta, s a bűnbánat gyakorlásához hozzátartozott a böjt. Számukra ez nem volt kérdés, ebben is követték mesterüket. És most kivált képpen is böjtölhettek, mert keresztelő János már nem volt velük, már elfogták, s ők imádkoztak és böjtöltek, hogy keresztelő János legyen újra velük. Nagy volt a kontraszt számukra, az ő böjtjük és Jézus és tanítványainak Lévi házában eltöltött lakomája között. Nem értették. A farizeusok is böjtöltek. Kérdésükben azonban nem az értetlenség, nem a kíváncsiság, hanem sokkal inkább a vád volt. Jézus nem úgy él, nem úgy cselekszik, ahogy egy vallásos embernek kellene. A farizeusok valóban böjtöltek. Tudjuk hogyan. Többnyire képmutatóan, feltűnően, hogy lássák az emberek az ő elhivatottságukat. Na persze azért is, hogy lássa maga az Isten is az ő extra kegyességüket. A zsidók böjtöltek, mert várták a messiást. Böjtöltek, hogy a messiás eljövetelének a reményét is fenntartsák, hogyha majd eljön, akkor ők biztosan felismerjék. Böjtöltek, mert azt gondolták, hogy úgy az Isten kijelentéseit még jobban megértik majd. Böjtöltek többször is, mint ahogy az kötelező volt minden zsidó embernek. Nagy volt a kontraszt az ő heti kétszeri böjtjük és Jézus bűnösökkel tartott lakomái között. Jézus válaszként egy kérdést tesz fel. Böjtölhet-e a násznép, amíg velük van a vőlegény, és meg is válaszolja, nem böjtölhetnek, amíg velük van. Jézus korában egy lakodalom egy hétig tartott. A házasság kötés után a fiatal pár nem ment el Nászútra, hanem otthon maradtak, ahol folyamatos ünneplés volt. Jöttek a rokonok, a barátok, és úgy bántak a vőlegénnyel és a menyasszonnyal, mint egy királyi párral. Mindenki, aki ezen részt vett, az fel volt mentve a böjtölés alól, az alól, ami korlátozta volna az ő örömüket. Jézus ezzel a példával az örömöt hangsúlyozza. Miért kellene az ő tanítványainak böjtölni most, amikor ő velük van még? A Szentírásban többször megjelenik ez a kép. Isten a vőlegény, és az ő népe a menyasszony. Jézus tanítványainak örülni, ünnepelniük kell, és nem böjtölniük. Tanítványai böjtje most olyan lenne, mintha valaki egy lakodalomban böjtölne. Jézus ezt a kérdést, ezt a példát hozza fel, és teszi ezt azért is, mert az esküvő az mindig egy új kezdetet jelent, egy új kapcsolatot. Jézus azt tanítja itt, ezzel a képpel, hogy egy új kapcsolat jött létre Isten és ember között. Jézus a vőlegény, és ő örömöt hozott ebbe a világba. Ahogyan van hatalma a bűnöket megbocsátani, ahogyan lehajol a bűnösökhöz, és ez mindenképpen új volt, ugyanúgy ő itt is arra hívja fel a figyelmet, hogy itt egy új kezdetről van szó. Ő nem szomorúságot, és különösen nem komorságot hozott, hanem örömöt. A farizeusok azt hitték, hogy az igazán vallásos ember élete örömtelen, szigorú, szabályokkal teli, és ha megfelelnek a vallásos előírásoknak, akkor az Isten elfogadja őket jó cselekedeteik miatt. De Jézus egészen máshová helyezi a hangsúlyt. Az addig ismert böjtnek, az addig gyakorolt böjtnek, a messiási váradalom és a bűnbánat böjtjének vége van. Az új arculatot kapott, azért, mert a messiás már itt van. Jézus új tartalmat ad a böjtnek. Az már nem csupán a bűnbánatról szól, az nem vezeklés a bűnök miatt, hanem abban örömnek kell lennie. Jézus tanítványainak, mert Jézus még velük van, örvendezniük kell, nekünk pedig, mert egyszer majd ott leszünk Jézussal, a vőlegénnyel, a legnagyobb mennyegzőn, amit valaha is láttunk. Az új jézusi böjtben öröm van. Öröm van, mert más az alapja. Jézus eljött, megváltott minket a bűneinkből, a bűneinket megbocsátja. Nekünk már nem kell kiengesztelnünk az Istent. Nem kell hamuba ülni, nem kell komoran járni, nem kell böjtben gyászolni. Hiszen ha így tennénk, akkor az azt jelenteni, hogy még mindig elveszettek vagyunk, pásztor nélküliek, pedig nem vagyunk. Jézus tanítása ebben az igében egy nagy csavar, minden megváltozott. El kell feledni azt, ami eddig volt, a régi rendet, a régi vallásos kereteket, a farizeusi vallásosságot, mert új korszak jött el, új felállás van, már semmi sem a régi. És a régi szokások, a berögzült, de kiüresedett hagyományok már alkalmatlanok. Nem megfelelőek ahhoz, hogy az újat magukba fogadják. A régi nem rossz, de idejét múlt. Az az élet, amit Krisztus elhozott, az bővölködik, az túlcsordul, az növekszik, az szétfeszít, az tele van örömmel. Jézus öröme szétfeszíti az addigi vallásos kereteket, ahogyan az új bor a régi tömlőt. Nincsen kompromisszum. Jézus nem befoltozni jött. Nem befoltozni jött a régit, a régi és az új nem összevarható, mert az pusztuláshoz vezetne. Ahogy tönkre tenné a régi ruhát, az új posztóból vart folt is. Jézus nem az új folt a régi ruhán. Ő új ruhát hozott és ad nekünk, mégpedig mennyegzői ruhát. Jézus azt is mondja, eljön az a nap, amikor majd az ő tanítványai is böjtölni fognak. Minden miután elvétetik tőlük a vőlegény. Tehát fognak böjtölni Jézus tanítványai is. Jézus itt előre tekint a halálára, a keresztre, ami valóban fájdalom és szomorúság, de a feltámadás öröme azt is átalakította. Így a mi böjtünknek, akik a második adventben élünk, akik várjuk a vele való találkozást, a mi böjtünknek bizony másnak kell lennie, mint keresztelő János tanítványaié volt, és a farizeusoké. A kérdés most biztos mindannyiótokban ott van, hogy akkor most mi, ma hogyan böjtöljünk. Milyen legyen a mi böjtünk? Az igazi böjt az örvendezés az Istenben. Isten életünkben végzett munkája feletti örvendezés. Amikor az ember megtér és számot vet az életével, akkor ott a bűnbánat, ott a megbánás, és az addig nem látott bűnök azok ránehezednek az emberre. De ez végérvényesen eltűnik azáltal az öröm által, amit Jézus hozott, és eltűnik az ő állandó jelenlétében. Hogyan böjtöljünk? Örömmel, hálával a végtelen örömért, amit Krisztus hozott. Ünnepeljünk örömmel az új kezdetért. Ünnepeljünk ünnep előtti izgatottsággal. Az új szövetség népének örömteli böjtje lehet, mert Krisztus mindent legyőzött. A mi böjtünk nem gyász, nem temetés, nem komorság, hanem ünnep. Minden évben ez az időszak egy örömteli új kezdetet jelent, amikor lehetőségünk van arra, hogy tiszta lappal kezdjünk. Minden új kezdet előtt pedig visszatekintünk a múltra is, és önvizsgálatot tartunk. Most is tegyük ezt. Ebben a böjtben is. Megvizsgáljuk, hogy van-e az életünkben valami, ami rossz irányba fordult. Ha van, azzal nézzünk szembe, azt rendezzük el, vigyük Isten elé. Legyen olyan a böjtünk, mint a tavaszi nagy takarítás. Szabaduljunk meg mindattól, ami ránk rakódott, szellőztessünk ki, végezzünk frissítő meszelést. Legyen a böjtünk olyan, mint egy nagy átrendezés. Szabaduljunk meg mindattól, ami felesleges, amire nincs szükség, ami akadályoz. Szabaduljunk meg attól, ami ránk telepedett, félelmektől, aggályoktól, minket foglyul tartó rossz érzésektől. És ha kell, tegyük bele azokat, az Isten kezébe leteszem mappába. A böjt hihetetlen szabadság, nem korlát, hanem lehetőség. És hogy a krisztusi öröm mindig bennünk legyen, hogy a hétköznapok vagy a bűneink ne öljék meg, minden évben szükségünk van egy ilyen nagy átrendezésre az életünkben. És erre minden évben, ilyenkor megvan a lehetőségünk. Minden nagy takarítás, minden átrendezés munkával jár. Energiát kell belefektetni, türelmet igényel, kitartást. De közben mindvégig ott van az emberben, hogy de jó lesz, ha kész lesz. De szép lesz, végre rendben lesz, minden a helyére kerül, és már előre örülünk a végeredménynek. Nincs leírva a Bibliában, hogy Jézus konkrétan hogyan képzelte el Jézus tanítványainak a böjtjét. Nincs egy forgatókönyv a kezünkben, nincs használati útmutató. De ahogy Gyökösi írja egyik könyvében, mindenkinek súg a Szentlélek, hogyan böjtöljön. Mindenki böjtje más. Az biztos, hogy elmélyülés és komolyság kell hozzá. Komolyság, de nem komorság. Aki azt gondolja, hogy nagy eszem, iszom, dínom, dánom, bálok és mulatságok között lehetséges böjtölni, az nem is akar igazán böjtölni. Kell az elmélyülés, de az öröm alapján, és azt tartva szem előtt, hogy micsoda örömöt hoz majd el húsvét ünnepe a feltámadással, és hogy életünk végén a végtelen öröm vár minket. Böjtöljünk, de ne azért böjtöljünk, mert kötelező, Isten nem büntet meg minket, ha nem böjtölünk. Böjtöljünk, de böjtöljünk örömmel. Csak azt tud örömmel böjtölni, és nem csupán a nehézségeket, a szenvedést látni benne, aki Krisztusban van, aki minden nap megéli személyesen, hogy Jézus az új kezdet, és vele az élete megváltozott. Lehetőségünk van, szabadságunk van örömmel böjtölni, és ez csodálatos. Ilyen örömteli böjtöt kívánok mindenkinek. Így legyen. Ámen. Imádkozzunk. Mindenható Úristen, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy újra szóltál hozzánk, és nem hagytál minket a te igéd nélkül. Köszönjük, hogy kegyelmedből újabb böjtöt kezdhetünk. Olyan jó az, hogy ez lehetőségünk, és hogy szabadok vagyunk arra, hogy böjtöljünk. Érezzük a szükségét, de te látod, Istenünk, hogy mennyire nehéz ebben igazán kitartónak lenni, és milyen nehéz a böjtben örömöt találni. Köszönjük, hogy tanításodban megmutattad, hogy az örömnek mindvégig ott kell lennie a böjtünkben. Az örömnek, amit te Jézus Krisztus a mi életünkbe elhoztál, hiszen a mi életünk is akkor kezdődött el igazán, amikor megismertünk téged. Köszönjük, hogy szeretsz minket, hogy ragaszkodsz hozzánk minden gyengeségünk ellenére is. Add, hogy az az öröm, amit benned megismertünk, legyen a böjt minden napján meghatározó, és mindenféle lemondásunkkor jusson eszünkbe, hogy minden egyes nappal a végtelen öröm felé haladunk. Szentlélek Isten, te légy velünk, áldj meg minket, súgj mindannyiunknak
egyen egyenként, ki hogyan böjtöljön. Kérünk, hogy emlékeztess, újíts meg minket, tölts el egyre nagyobb örömmel, ahogy haladunk majd a húsvét felé. Mindezt Jézus Krisztus nevében kérjük, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Ámen. A 225. dicséret minden versét énekeljük el. A 225. dicséret első verse így kezdődik: Nagy hálát adjunk az Atya Istennek.